Mindenkit szeretettel köszöntünk mai esténken, amelynek témája Eszter könyve lesz. Sorozatunk következő részére június 25-én szombaton kerül sor, Nehémiás könyve lesz majd a téma. Júliusban, augusztusban egy kis szünetet fogunk tartani, és majd ősszel folytatjuk tovább a sorozatot. Ezzel adnám át akkor az éneknek és a zenének a helyet.
Felirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vívadunk, ma győz a Krisztus és hazink, rab lesz sok ellenségemén, halleluja! Az ősi kígyót kint pokrot szenvedés jaját, legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk, halleluja! Mi is nagy vígan éljünk hát, és mondjunk szép hallelujat, hadd szegje Krisztus énekünk, ki sírból feltámad nekünk, halleluja.
Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a Bibliának egy tényleg rendkívüli könyvét fogjuk tanulmányozni, ez Eszter könyve, ami az Ószövetségben a történeti könyveket zárja le, és az időszámításunk előtti 5. század világába vezet be bennünket. Tehát a történetünk 2500 éves, csaknem 2500 éves történet. Miért fontos ismernünk Eszter könyvét? Miért alapvető könyv ez mindannyiunk számára? Azért, mert ha röviden egy mondatban akarom megfogalmazni, hogy miről szól Eszter könyve, azt kellene mondanom, hogy Eszter könyve arról szól, hogy az az ember, aki kapcsolatot talál Istennel, és Istennel együtt tud működni, az valami olyan tökéletes dolgot tud megvalósítani itt a Földön, amit el nem tudunk képzelni. Tehát itt az egész könyvnek az a lényege, az a tengelye, hogy mit jelent Istennel együtt élni. Mit jelent Istennel együtt gondolkozni, Istenre hagyatkozni, Isten vezetésében részesülni. Hogyha ez megvalósul az életünkben, akkor az élet tökéletes élet lesz. Ezt azonban egy megfelelő történeten, cselekményen belül szemlélteti Eszter könyve, és ez a történet nagyon megrendítő, ahogy a mi mostani történelmi szakaszunk is megrendítő, úgyhogy a történetnek a nagy tanulságait úgy szeretném kifejteni, hogy megyünk előre a cselekményben. Miről szól a cselekmény? A cselekmény arról szól, hogy a perzsa udvarban vagyunk, mi is tanultunk a perzsák egyik híres fejedelméről, Xerxészről. A Bibliában Xerxésznek a neve Ahasvérus. Tehát, illetve bocsánat, Xerxésznek a neve, igen, tehát Ahasvérus, perzsa király, aki ugye perzsául Xerxész, de a környékbeli népek más néven szólították, és ezért beszél így Eszter könyve róla, mint Ahasvérusról. Ahasvérus király uralkodása idején történik a 470-es években, tehát ezért mondtam, hogy 2500 éves a történetünk, hogy a király magas méltóságra emel egy idegen országbeli embert, egy bizonyos Hámánt. Ez a Hámán egy agági beli ember, tehát egy idegen néptörzsből származik, és a király kegyébe beférkőzik ez az ember, és amit kér a királytól, a király megadja neki. A királyi udvarban megfordul egy zsidó származású ember is, Márdókeus, és ezt a nagyon magas polcra emelt Hámánt, ezt az agágibeli Hámánt nem illeti azzal a tisztelettel, amit ez a Hámán magának megkíván. Hogy fejet hajtsanak előtte, letérdeljenek előtte. Ez a zsidó ember, Márdókeus ezt nem teszi meg. Ezért nagy haragra gyulladt Hámán, és bevádolja a királynál ezt a zsidó embert, de olyan nagy a gyűlölete, hogy nem csak ő ellene tör, hanem az egész nép ellen. Azt akarja elérni, hogy Márdókeussal együtt a zsidó népet is írtsák ki. Ez a történelemnek az első nagy, hát ilyen holokauszt kísérlete. Kiírtani egy népet azért, mert valaki a nép sorai közül nem hajt fejet és nem hajt térdet a másik ember előtt. Eszter könyve harmadik fejezetében, most nem olvasom fel, általában mindig felszoktam olvasni, most siettettem az előadást, a felvételeinken rajta van részletesen ennek a kifejtése, hogy Hámán hogyan jelenti fel ezt a bizonyos Márdókeust. Félelmetes az a följelentés, hogy a király előtt először csupa igazságokat mond, hogy ilyeneket mond, hogy van egy nép elszórva mind a 127 tartományodban, és ennek a népnek a szokásai különböznek a többi népétől, és az a baj ezzel a néppel, hogy a te törvényeidet nem tisztelik. Tehát először igaz dolgokat mond, mert a zsidók, akik itt most a fogság idejét élik a Perzsa birodalomban, valóban különböztek minden más néptől, és valóban a szokásaik is mások voltak, de az már nem volt igaz, hogy a perzsák törvényeit nem tisztelték. És a Hámán arra játszik rá, hogy a király ezt a népet ne hagyja annyiban, hanem foganatosítson ellene olyan intézkedéseket, tűzön ki egy napot, hogy mindenki a zsidókat megtámadhassa, el is vehesse tőlük az ingóságaikat, és mivel nagy a tartomány, nagy a perzsa birodalom, tehát mondtam 127 országrészből áll, ezért év elején meghozat a királlyal egy rendeletet Hámán ennek a feljelentésének a következtében, és körülbelül az év végére kitűznek egy napot, amikor mindenki a zsidókat, aki csak akarja, megtámadhatja, akár meg is ölheti őket. Azért vágtam bele mindjárt a könyv közepébe, tehát a harmadik fejezetbe, hogy érzékeltessem, hogy mi forog itt kockán, vagyis az, hogy egy egész nép kiirtásáról van szó. De ha valaki elolvassa idáig Eszter könyvét, azt mondja, hogy hát most mi a probléma, hiszen Ahasvérusnak, Xerxésznek a felesége éppen egy zsidó asszony. Ez Eszter. Hát, hogyha hozatott is ez a kegyenc, ez a Hámán egy ilyen rendeletet, de hát biztos Eszter ennek a végrehajtását meg fogja tudni akadályozni. Hát mit ez a nagy probléma? De a probléma mégis nagy, mert abban az időben, amikor cselekményünk játszódik, a nőknek, az asszonyoknak sok beleszólásuk a politikába nem volt. És a perzsa udvarban még volt egy külön rendelkezés is, hogyha a perzsa király akár a feleségét nem látta már hetek, hónapok óta, és hivatlanul jön be a feleség a királynak a tróntermébe, ha a férj nem nyújtja ki a jogarát, akkor el is vezethetik a feleségét, és meg is ölhetik. Ennyire nem volt a nőknek, az asszonyoknak, nemhogy beleszólásuk, belépésük sem a királyi trónterembe, és ezért, tehát ez a mi megoldásunk, hogy most mi a probléma, majd Eszter biztos segít a saját népén, a zsidó népen, ez elesik. Egyszerűen Márdókeus is, aki biztatja Esztert, hogy tegyél valamit a nép érdekében, Eszter visszaüzen, hogy hát én nem sokat tudok tenni, mert hát a férjem az országnak a vezetője, de engem már hetek óta nem látott, és nem akarom kockáztatni az életemet azzal, hogy én most fellépjek ebben a dologban. Eszter könyve negyedik fejezete mondja el, hogy Márdókeus azonban szívére beszél Eszternek, és azt üzeni be neki a palotába, hogyha te most valamit teszel, akkor általad segíti meg Isten a zsidó néped, de hogyha nem teszel, akkor majd Isten más csatornákat vesz igényre, másunnan lesz szabadulásuk a zsidóknak. Ezért tulajdonképpen ennek a könyvnek az igazán lényeges története a negyedik fejezet végétől kezdődik el, amikor Eszter visszaüzen Márdókeusnak a következő szavakkal. Menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek és ne ígyatok 3 napig se éjjel se nappal, én is és leányam is böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amit néki Eszter parancsolta. Tehát hogyan fogott hozzá Eszter a dologhoz? Úgy fogott hozzá, hogy azt mondta, jó, megpróbálok valamit tenni, de Isten nélkül semmit nem akarok tenni. Ezért én 3 napi böjtöt és imát fogok hirdetni, én is és a palota hölgyeim Isten elé járulunk, megalázzuk magunkat, tehát böjtölünk és imádkozunk, és majd, ha Isten nekünk megnyitja az utat, akkor tehetek valamit, ha meg nem nyitja meg az utat, és mondjuk a férjem, ha megjelenek előtte, és nem nyújtja ki a jogarát, hát ha elveszek, akkor elveszek. Tehát kétesélyes, mindannyiunk élete kétesélyes, lehet jobbra is, lehet balra menni, de mielőtt valami út megnyilanék Eszter előtt, Eszter böjtöt és imát hirdet 3 napig a királyi udvarban, és erre kéri a gyámapját, Márdókeust is, hogy a zsidó között Susán városában is ezt tegye. Szeretném fölhívni külön a figyelmet erre a mozzanatra, hiszen itt arról van szó, hogy az ember soha nem tudja az életben, legalábbis nagy kérdésekben, hogy mi a biztos út. A saját fejünkből, a saját elhatározásunkból ezt nem tudjuk. Ezért kell Isten tanácsát kikérnünk. De hogyan kérjük ki az Isten tanácsát? Erre mondja a Biblia, hogy az Isten tanácsát úgy tudjuk kikérni, hogy szólunk az Istenhez, hogy imádkozunk, de az imádságot megerősítjük azzal, és itt jelen esetben ez 3 napig tartott, hogy semmiféle ételt nem vettek magukhoz, hanem annyira keresték az Isten tanácsát, hogy lemondtak a testi szükségletei kielégítéséről, fokozottan figyelmet fordítottak arra, hogy Istenhez forduljanak, és ez a 3 nap majd az egész történetünk szempontjából döntőnek fog bizonyulni. Előre is felhívom a figyelmet. Miután letelik a 3 nap, Eszter bemegy a király fogadó termébe. A böjtelés az imával megerősödve, tehát már érzi ő azt, hogy ő nem egyedül van, ő Isten elé járult, és Isten megerősítette, és bemegy a király fogadó termébe, és a következő 5. fejezetben ezt olvashatjuk. És mondta néki a király, mi kell néked, Eszter királyné, és mi a te kérésed, ha az ország fele is megadatik néked. Tehát a király kinyújtotta a jogarát, megkegyelmezett a feleségének, mert kedves volt előtte, és ezekkel a szavakkal fordult hozzá, hogy miért is jöttél be most hivatlanul, mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked, tehát ennyire kedvelte Esztert, hogy szinte ilyen mesébe illő választ adott neki, hogy mondd el, hogy miért is jöttél be így az akaratom a kérésem ellenére. És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát, és elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített. Mondta pedig a király Eszternek borivás közben, mi a te kívánságod, megadatik néked, és mi a te kérésed, ha az ország fele is meglesz. És felelt Eszter és mondta, az én kívánságom és kérésem ez, ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek néki, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. Nagyon érdekes a történetnek ez a része. Ugye azt mondja a király, hogy mit kérsz Eszter? Eszter azt mondja, hogy szerzek egy lakomát, és ezen a lakomán csak te és Hámán, ugye ez az előbb említett főember, vegyünk részt, tehát hármasban ülnek le, és folyik ez a vacsora, és miközben esznek, hát a király oldalát már böki ez a dolog, hogy miért hívta őt, tehát erre a lakomára, és kérdezi, hogy miért is hivattál. Most itt hadd vessem fel az első kérdést. Hogyha mi emberileg akarunk valamit tenni valamiért, valamilyen jó ügyért, akkor hogy cselekszünk egy ilyen helyzetben? Ha csak emberileg teszünk valamit, hogy cselekszünk? Én azt gondolom, mindannyian elkövettük volna azt a hibát, hogy talán valamit előhoztunk volna a kérésünkből. Lehet, hogy nem a teljes kérésünket, de valahogy éreztettük volna a királlyal, hogy mi most kérni akarunk valamit, aztán majd valamit válaszol a király, és majd utána belemegyünk a kérésnek a mélységeibe is. Én azt gondolom, hogy a legjobb szándékkal emberileg erre futotta volna az erőnkből, de Eszter nem ezt tette. Eszter, amikor fölteszi neki a király kérdés, hogy most miért hivattál engem erre a vacsorára, meg miért Hámánnal együtt ülünk itt? Eszter semmiféle kérést nem hoz elő. Nem beszél arról, hogy a népét ki akarják írtani, nem beszél arról, hogy nyilván, hogyha a népét kiirtják, akkor őt is meg fogják ölni, semmit erről nem beszél. Miért nem beszél? Mire tanít meg bennünket az ima és a bőjt, amit sehonnan máshol nem lehet megtanulni? Ugye arra tanította meg Esztert ez a háromnapi ima és bőjt, hogy merjen bemenni a király elé az élete kockáztatásával, ez az egyik, de arra is megtanította, hogyha a király előtt jó akaratot talál, akkor nagyon vigyázzon, hogy mikor, miről beszél. Várja meg, hogy az Isten utat nyit. És itt ennél az első vacsoránál Eszter érezte, hogy Isten még semmiféle utat nem nyitott meg előtte. Most még egyelőre csak arról van szó, hogy a király csak teljesítette ezt a kérését, hogy fogadta őket vacsorára. És ez az életnek egy nagyon nagy törvényszerűsége. Az életben akkor lehet biztosra menni, amikor biztosra lehet menni. Amikor azt érezzük, hogy egy nagy jelentőségű dolog előtt csak egy olyan 99%-os az esély valamire, inkább ne kockáztassuk azt a dolgot. Nagy jelentőségű dolgokban csak 100%-ra lehet menni. Ha Eszter érzi, hogy most még korai lenne előhozni a kérését, nem hozza elő a kérését, hanem mit tesz, azt mondja, hogy holnap este ismételjük meg ezt a vacsorát, és holnap újra gyertek el hozzám, és tudjuk jól, hogy ez egy kicsit a határokig megy el, mert hát ugye már a férje egyszer megkegyelmezett neki, hogy hivatlanul belépett a trónterembe, most meg egy újabb ilyen rejtelmes kérés, hogy most mit akar ez az asszony, hogy még most sem mondja el, de érzi azt, hogy a háromnapi bőjt és ima megerősítette őt abban, hogy csak akkor kérjen valamit, amikor az Isten nyilvánvalóan kinyitja előtte az utat, és Eszter most úgy érzi, hogy Isten most még nem nyitott előtte ki semmiféle lehetőséget, ezért kéri ezt a kérést, hogy holnap ismételjék meg a vacsorát. Mit kell ebből mindannyiunk számára levonnunk következtetésként? Azt, hogy az életben jobb várni, mint a legjobb szándékkal is elrontani valamit. Az életben jobb várni, mint a legjobb szándékkal is elrontani valamit. Mert ha a legjobb szándékkal is valami, mi úgy gondoljuk, hogy jót teszünk, de amiről később kiderül, hogy valamit elrontottunk, amit elrontunk, azt nehéz visszacsinálni. Amit nem rontottunk még el, ott viszonylag könnyű lesz majd előre menni. De ez várni kell. Meg kell várni azt, hogy Isten valami lehetőséget nyit. Most úgy érzi ezt, hogy még nem érett meg az idő, hogy ő valamit is előhozzon a férjének. Ezért nem szól semmit se az ügyről, amiért ő kérte ezt a vacsorát, az első vacsorát, hát hívja őket egy második vacsorára. Ezt nagyon meg kell értenünk, mert sokszor az életben mi emberi jó szándékkal sok mindent szeretnénk tenni, gyorsan is tenni, jól is tenni, de sokszor így rontunk el dolgokat. Hogy csak az emberi jó szándék vezet bennünket, De nem vagyunk abban biztos, hogy ezt valóban Isten nyitja meg ezt az utat számunkra. Eszter ezt a hibát nem követte el. Tehát ebből az első tanulságunk az, hogy jobb várni, mint valamit elrontani, jobb, hogyha egy hibát nem követünk el még akkor is, ha látszólag semmit nem ment előre a dolog. Ezt én egy nagyon nagy tanulságnak tartom, és Eszter könyve 5. fejezete arra tanít meg bennünket, hogy tényleg próbáljunk meg együttműködni azzal az Istennel, akiről azt mondja Pál apostol, hogy előre elkészít minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Ezt olvassuk az Efézusi Levél 2. fejezetében. Isten mindent előre elkészít az életben, mi nekünk csak, hogy úgy mondjam, rá kell jönnünk arra, hogy a következő lépésünk hova vezet, a feldobott labdákat kell leütnünk, hogy szokták mondani. De ehhez türelem kell, ehhez várakozni tudni kell. Most gondoljuk el, hogy az első vacsora után mi történik. Kicsit helyezkedjünk bele ebbe a helyzetbe. Ugye Eszter az első vacsora után nyugovóra tér. Mit csinál a férje? Mit csinál Xerxész, tehát Ahasvérus király? Ő is elmegy, ugye külön lakosztálya volt a királynőnek és a királynak. Ahasvérus elmegy aludni, de nem tud elaludni. Mert különösnek tartja ezt a dolgot. Miért jött be a felesége ott az ország vezetője előtt a királyi trónterembe? 1. 2. Miért hívta a felesége este, és miért nem mondja meg, hogy mit akar? Ez kicsit talányos. Nem tud elaludni. Mit csinál akkor az ember, ha nem tud elaludni? Ma is azt szoktuk csinálni, ez egy jó módszer, hogy el tudjuk altatni magunkat, hogy hát hallgatni kell valamit. Abban az időben nem volt magnó, meg rádió, meg tévé, felolvastatott magának. Mondta Ahasvérus király, hogy olvassanak fel a régi perzsa királyi krónikákból, és a felolvasásnak az a monoton menete, az hát sok embert úgy beleringat az alvásba. Ez jó módszer. Hozzák a könyveket, és milyen érdekes, egy olyan könyvet hoznak a király elé, ahol éppen egy olyan történetet idéznek föl előtte, ami nemrég történt meg, hogy a király életére tört két alattvalója. És ezt olvassák fel. Tehát megint nem tud elaludni, mert ugye arra kíváncsi, azt mondja a király, igen, emlékszem, hogy az életemre tört két alattvalója, de ugye arra is emlékszem, hogy lelepleződtek, és hát ezek elnyerték méltó büntetésüket, de ki az, aki leleplezte őket? És ezt is olvassák föl a királyi könyvekből, hogy egy bizonyos Márdókeus, ez a zsidó Márdókeus, aki ott egy főember volt a királyi udvarban, ő tett bejelentést arról, hogy két ember cselsző a király ellen meg akarják mérgezni vagy ölni, és így tudták leleplezni ezt a király elleni összeesküvést, tehát tulajdonképpen ez a király, Ahasvérus Márdókeusnak köszönheti az életét. Ugye ezt végighallgatja a király, azt mondja, hogy hát kapott jutalmat ezért ez az ember, aki megmentette az életemet. És azt mondják, hogy erről nincs följegyzés. Nem kapott jutalmat. És úgy látszik, hogy a perzsa királyi krónikák ugye azért megadták a módját a történetek elbeszélésének. Hosszú lehetett ez a történet, de hát régen hosszan örökítették meg a királyoknak a dolgait. Már hajnal felé jár az idő, és ekkor történik valami. A valami azzal kapcsolatban történik, amely szereplőt most még nem érintettem. Ugye azt mondtam, hogy Eszter hazament és lefeküdt, a király nem tudott lefeküdni és felolvastattak előtte, de mi van a harmadik szereplőnkkel? Mi van Hámánnal? Hámán, ahogy hazament a királyi vacsoráról, hogy kiment a király udvarából, találkozott Márdókeussal, de Márdókeus ismét nem hajtott előtte fejet sem térdet. És Hámán, aki ekkora kegyben részesült, hogy a király asztalánál vacsorázhatott hármasban, ugye a királyi párral, de annyira megtelt a szíve keserűséggel és gyűlölettel, hogy itt van ez a zsidó ember, és most íme megint nem térdel előttem, hogy amikor hazafelé tartott, és a feleségének és ott a még ébren maradt embereknek elmondta ennek az esti vacsorának a történetét, hogy milyen nagy kegyben részesítette őt a király, Azért nem mulasztott el gyorsan hozzátenni, de hogy ez semmi nekem, amit a király nekem adott, hogy ott ülhettem az asztalánál, mert amikor kijöttem a királyi palotából, a Márdokeus megint nem hajtotta meg a fejét és a térdét előttem. És erre a felesége, meg az udvaroncai azt mondták, hogy hát miért izgatod magad ilyesmi miatt, hát neked nagy hatalmad van, most már a király is ilyen magas polcra emelt, hát ácsoltass egy bitófát, le is írja a Biblia, hogy milyen magasat, hogy több mint 20 méter magas, tehát ennek is megadták még éjszaka a módját, egy óriási bitófát ácsoltak, hogy majd reggel bemegy Hámán a királyhoz, és elkéri a Márdókeusnak az elveszését még idő előtt, hogy akasztassák fel Márdókeust erre a bitófára, mert nem volt hajlandó előtte, mint ember előtt ilyen tisztességet tenni. És íme itt van a harmadik szereplőnk, tehát reggel a király kérdezi, hogy hát kapott jutalmat valaki ezért, hogy az életemet megmentette, mondják, hogy nem, és ekkor már kintről léptek zaja hallatszik, mert kora reggel már ott van Hámán, hogy kiesdekelje a királynál, hogy akasztassa fel Márdókeust. Nagyon érdekes az a találkozás, ahogy Hámán belép a király elé, és a király fölteszi neki a kérdést, hogy mit érdemel az olyan ember, aki sokat tett a királyért. És Hámán úgy gondolja, hogy őróla van szó, hiszen azért emelték őt ilyen magas méltóságra, és azt mondja, hogy az ilyen ember, aki sokat tett a királyért, meg a király életét megmentette, azt a király ültesse fel egy lóra, a ló hátán vigyék végig az egész Susán városán, ugye itt zajlódik a cselekményünk Susán városában, és az egész nép adjon tiszteletet az ilyen ember előtt. Mert úgy gondolja Hámán, hogy ezt vele fogják megcsinálni. És amikor a királynak ezt előadja, akkor a király azt mondja, hogy jól feleltél, Hámán, de hát most ugye olvasták fel nekem éjszaka a történetet, hogy valaki megmentette az életemet, és semmiféle tisztességet ezért nem kapott, úgyhogy téged megbízlak, hogy úgy mondjam, mint lovászfiút, hogy fogd meg annak az állatnak a kantárát, ültessék fel Márdókeust az állatra, és az egész városon keresztül te vidd végig ezt az embert, és ahova csak mentek, ott adjanak méltó tisztességet neki. Miért fontos ez az éjszakai történet? Ha éjszaka, illetve hajnaltájban ez nem történik meg, akkor hát elég gondban lennénk, illetve Eszter elég gondban lett volna, hogy mit hozzon elő a második vacsorán. Na most gondoljuk el, hogy reggel, hogy fölvirad a nap, és Eszter kinéz Susán városára, és látja, hogy Márdókeust, az ő gyámapját viszik végig a városon, és hozzá még Hámán, ez a felmagasztalt ember, aki gyűlöli az ő gyámapját, és szinte nem hisz a szemének, hogy Hámán fogja a ló kantárát, és viszi Márdókeust végig a városon, és mindenki térdet és fejet hajt előtte. Eszter ebből látta azt meg, hogy Isten most nyitott utat. Tehát ebből látja Eszter, hogy amire még tegnap este nem volt lehetőség, most reggel délelőtt most látom, hogy itt egy különös módon a Jóisten utat nyitott, és ezért Eszter elgondolja, hogy majd este a második vacsorán hogy is hozza elő a dolgot. Mielőtt azonban ezt felolvasnám, ami egyben a történetünknek a csúcspontja is lesz, ez a második vacsora története, még azért azt hadd említsem meg, mert nagyon sokszor beszéltem erről a történetről, és nagyon sok kedves emlékem fűződik hozzá, főleg a gyerekek előtt. Általános iskolában, gimnáziumban többször elmondtam a gyerekek előtt ezt a történetet, és azt hiszem talán Tatabányán vagy Oroszlányban volt ez az eset, hogy a gyerekek ugye hozzászólhatnak a történethez, és ennél a pontnál valaki jelentkezett, aki nagyon megfigyelte a történetnek minden részletét, és akkor azt mondja az a kis fiúcska, hogy na de hogy van ez, hogy Márdókeus nem hajtott fejet és térdet Hámán előtt, ő előtte meg az egész Susán városa most fejet meg térdet hajt, hát hogyan fogadhatta el Márdókeus ezt a nagy tiszteletet, amit hát ő se adott meg egy másik embernek, és ő előtte most egy egész város adott ilyen tiszteletet. Hát megdicsértem rögtön a fiút, hogy milyen jó, hogyha valaki figyel a bibliai történetre és az összefüggéseire, és föltettem az osztálynak a kérdést, hogy erről hogyan vélekednek. Hát bizony nagy tanástalanságban voltak, mert látszólag ez egy ellentétes dolog, ugye? Tehát mint hogyha itt a történet ellentmondana önmagának, hogy Márdókeus nem hajt fejet Hámán előtt, ezt értjük, mert Márdókeus zsidó ember volt, és a zsidók törvényei világos törvények voltak, hogy egyedül az Istent imádjuk és tiszteljük. Embereknek nem jár ki az imádat és a tiszteletnek olyan foka, mint Istennek. Na, tehát ezt Márdókeus tudta, és ha tudta ezt Márdókeus, akkor miért fogadta el ezt a tiszteletet, és méghozzá úgy, hogy az ő ellensége, aki őt meg akarja ölni, Hámán vezeti végig a városon, és előtte az emberek ott mélyen meghajtják magukat. Hát nagyon, nagyon érdekes, hogyha a bibliai történetek ilyen kérdésekre sort kerítenek, és ilyen problémákat fölvetnek, úgyhogy nagyon tanácstalan volt az osztály, és akkor azt találtam mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, mit gondoltok, hogy Márdókeusnak jól esett ez? Márdókeusnak jól esett ez? Hogy viszik végig egy városon, és mindenki ekkora dicsőséget ad neki. De mondom, sokszor úgy van ám az életben ez, hát sokszor ilyennel nem találkozunk, hogy ilyesmi történjék, mert azért kevésszer van igazságszolgáltatás, ilyen fokú igazságszolgáltatás a történelemben. Na mondom, Márdókeusnak ez nem esett jól, de el tudta viselni. És mondom, hogyha nektek is kelleténél nagyobb tiszteletet adnak majd az életben, sokszor érdemtelenül is persze, akkor nektek is el kell ezt tudni viselni, és ez a része is a történetnek megmutatja azt, hogy Márdókeus erre nem vágyakozott, Márdókeus erre nem pályázott, de ha már így esett a dolog, ez volt a királynak a parancsa, ő nem akart széllel szembe menni, hát ő el tudta viselni, el tudta tűrni ezt. A történetben ez azért is történik meg, mert ez Eszternek volt jeladás, sokkal nagyobb jelentősége volt ennek a dolognak Eszter számára, mint magának Márdókeusnak a számára. És itt, miután Eszter látja ezt az egész dolgot, a 7. fejezet úgy folytatja tovább a történetet, és elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. Tehát itt van most a második esti vacsora. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meg lesz? Tehát újra előhozza a király, úgy gondolom, hogy most már nem lehet köntörfalazni. Most már Eszternek valamit mondani kell. És azért mondom, hogy ez a történetünknek a legszebb része, mert itt csodálni való minden szó, ami Eszter száját elhagyja. És egyben fölvetem a kérdést, hogy mi mit csináltunk volna. Mi mit csináltunk volna? Mi hogy hoztuk volna elő a kérésünket? Figyeljük meg, hogy Eszter mit csinált. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg életemet kívánságomra, és nemzetem életét kérésemre. Ezzel kezdi. Azzal kezdi, ami a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb. Azt mondja, hogy ha kegyelmet találtam előtted, ha tényleg meg tudsz bocsátani, hogy hivatlanul bementem hozzád, ha el tudod fogadni, hogy tegnap este elhívtalak, ma már másodszor fárasztalak ide erre a vacsorára, ha tehát jó szándékkal vagy, ha kegyet találtam a szemeid előtt, és ha neked is ez tetszik, figyelj meg, minden szónak óriási jelentősége van. Hogy kell megközelíteni egy ember szívét, akitől valamit kérünk? Hogy kell egy ember szívét megközelíteni, akitől valamit jót akarunk kérni, de mégis meg kell valahogy közelíteni a másik embert, hogy ő is belehelyezkedjen abba a helyzetbe, ne essen neki nehezére megtenni a jót, és ne érje váratlanul a kérésünk. Ezért kell ezeket a szavakat mondani, hogy ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg életemet kívánságomra, és nemzetem életét kérésemre. Tehát tulajdonképpen a saját életét kéri. Egy királynő ezt kéri, hogy hagyja meg az életét. meg hozzáteszi, hogy még a nemzetem életét is hagyd meg, ahonnan én származom. Lehet ennél egyszerű kérés? Azt gondolom, hogy nem. Ugye nem? Tehát mindig, amikor kérünk valami nagyon egyszerű, tehát vezetni kell a másik ember jó szándékát, rá kell vezetni arra, hogy amit mi kérünk, az egy nagyon egyszerű dolog, az ne essék nehezére teljesíteni. És hogyan folytatja? Mert eladattunk, én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jó lehet, az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Most meg kell neki okolni azt, hogy miért kéri az életét. Ő a királynő az életért esedezik. Hát miért kell a királynőnek az életért esedezni? Meg miért kell a nemzet életért esedezni? Hát most ezt szépen megokolja. Azt mondja, mert minket eladtak. Engem is eladtak, a nemzetemet is eladták. Tehát tulajdonképp itt vagyunk mi a fogságban. Tudjuk jól, hogy a zsidókat a babiloniak kurcolták ide a fogságba. És ha valaki azt kérdezné, hogy most hát a Perzsa udvarban vagyunk, hát most miért beszélek a babiloni fogságról? Csak egy nagyon rövid történelmi adalékot hadd fűzzek. Ugye a babiloni fogság az időszámításunk előtt 605-ben kezdődött. 535-ben véget ért. Tehát 605-535. Most meg mikor zajlik ez a történet? 470-es években. Mire következtethetünk? Hogy a babiloni fogság 70 éve után nem minden zsidó ment haza a fogságból. Tehát erre a tájra, tehát most már csak ezt tudom megmutatni, tehát a babiloni fogságból a zsidóknak egy bizonyos része innen észak-keletről visszatelepült az országba. Ez 535-től már visszatelepülhettek, és utána különböző fogoly csapatok évtizedről évtizedre azért hazatelepültek, de mi már 474-ben vagyunk. Tehát 535 és 474 között az idő, az több mint fél évszázad. Sokan nem jöttek vissza. Miért nem jöttek vissza? Miért nem jöttek haza az óhazába? Azért, mert a babiloni birodalom megbukott, a perzsák jöttek a helyükbe, és a perzsák rendkívül toleránsak voltak. Ma is úgy tartja számon a történettudomány, hogy a világ történelemben a legnagyobb toleranciát mind a mai napig, tehát még a polgári forradalmak után is, a perzsák tanúsították. Például a perzsák mindenkinek a vallását tisztelték. Senkit a vallásáért nem üldöztek a perzsák. A zsidók is tehetősek voltak abban a birodalomban, tehát meg is gazdagodtak, és a zsidók nem akartak hazatelepülni. A zsidónép nagy része nem jött haza, ugye az óhazába lerombolt vidék várta őket, szegénység várta őket, inkább ott maradtak a perzsa birodalomban. Azt nem számolhatták ki, hogy egy agági beli Hámán az egész zsidónépet ki akarja írtani. Ebben is egy nagyon nagy tanulság van, hogy azért jobb itthon rosszabb körülmények között, mint idegen földön, ahol lehet, hogy gazdagabbak lennénk, mondjuk ha Ausztriában élnénk, pláne ha Németország vagy Amerikában, de ki tudja, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Jobb azért itthon, de hát mondom, a zsidók ott maradtak nagy részben Perzsiában, és ezért mondja Eszter, hogy igen, minket idehoztak a fogságba, sokan nem tértek vissza a fogságból, mi itt vagyunk, és itt ért bennünket ez a megpróbáltatás, hogy valaki ki akar pusztítani bennünket, meg akar ölni bennünket, meg akar semmisíteni bennünket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Egy fogságban, hogy többet kell dolgozni, meg rabszolganép vagyunk, akkor hallgatnék. De most az életünk forog kockán, valaki az életünkre tör, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Tehát ugye figyeljük meg, hogy Eszter milyen csodálatos módon közelíti meg Ahasvérusnak, a férjének a szívét. Minden szónak, minden félmondatnak milyen jelentősége van, és mikor fejezi be a beszédét. Amikor név nélkül, de azt mondja, hogy van egy ellenségünk, aki ki akarja írtani a nemzetünket, és benne engem is. De itt befejezi, nem nevezi néven az ellenséget. És azt mondja, nem is szólnék, hogyha csak szolgák és szolgálók lennénk, de hát ők meg akarnak ölni, meg akarnak semmisíteni bennünket. Miért kellett ilyen, ilyen nagyon finoman megközelíteni Ahasvérusnak a szívét. Mit gondolok, hogy miért kellett ilyen nagyon finoman is, egyáltalán ez egy nagyon nagy történet arra nézve is, hogy minden ember egy érző lény, és minden embert nagyon finoman kell megközelíteni, főleg, hogyha nagy dolgok akarunk kérni egy embertől. Van, aki egyszer egy előadás után nekem azt mondta, hogy hát ne tessék erről olyan szépeket mondani, ez ravasság. Ez az Eszter nagyon ravasz volt. Hát ezt akkor is ki kellett kérnem, most is ki kell kérnem. Én azt gondolom, hogy minden, ami egy másik embernek a tapintatos, finom megközelítése, az nem okvetlenül a ravasság kategóriájába tartozik. Még egyszer felvetem a kérdést, miért kellett ilyen gyengéden megközelíteni Ahasvérusnak a szívét? Hát egy nagy okot már az eddigi történetből is láthatunk. Azért, mert Ahasvérust ez a Hámán, ez a kegyence olyan gyorsan rávette arra, hogy kiadja ezt a pusztító rendeletét. Most gondoljuk meg, hogyha ennek rögtön azt mondta volna a férjének, hogy hát tudod, hogy ki akar bennünket kipusztítani? Itt ül az asztalnál. Most gondoljuk meg, hogy akkor a király hogy rakja össze a fejében az egész dolgot. Tehát pár nappal ezelőtt még a Hámán lehúztam a gyűrűt az ujjamról, átadtam Hámánnak, hogy azt teszel a zsidókkal, amit akarsz. Most meg a saját feleségemtől azt hallom, hogy ez a Hámán jól bevezetett engem a csőbe, jól az orromnál fogva vezetett. Hát ha ezt így rögtön ezt hallja, nem tudom, hogy ki meri most azt közöttünk megkockáztatni, hogy a saját feleségének adott volna igazat. Én azt gondolom, hogy ha ezt Eszter nem így hozza elő, akkor nem a saját feleségének adott volna igazat, hanem Hámánnak, aki, ugye ezt nem említettem, amikor megkapta a királytól a teljes felhatalmazást, és tudta, hogy a zsidók milyen gazdagok, megmondta Hámánnak, hogy mennyi ezüstöt fog bemérni a királynak a kincstárába, mert hogyha a zsidókat megölik, és rátetik a vagyonukra a kezüket, akkor Hámán egy óriási búsás összeget ajánlott fel a királynak, hogyha nekem megengeded ezt, hogy az országban ezt a rendeletet végrehajtassam, hogy azért kellett idő ennek a végrehajtására, mert 127 tartományba ki kellett vinni az üzeneteket, ki volt tűzve ugye egy bizonyos nap, amikor a zsidókra rá lehetett támadni minden következmény nélkül, erre ugye fel kellett készülni, több hónap kifutást adott ennek Hámán. Tehát én azt gondolom, hogy itt Eszternek tényleg, mint a hímes tojással úgy kellett bánnia a férje lelkével. Azért kellett ilyen finoman megközelíteni, és itt befejezni a mondani valóját. Akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség, nem adna kárpótlást a király veszteségére. Ez mit jelentett? Ezzel azt mondta Eszter Ahasvérusnak, hogy azért gondold meg, kedves férjem, hogy egy ember megölése is milyen kár. Hogy egy nemzetet kiirtani? Hát ki adna ezért kárpótlást, egy nemzetet kiirtani? És ráhagyja a király lelkiismeretére a dolgot. Senkit nem nevez meg, a királyt megpróbálja gondolkozásra fogni, és azt mondja, hogy ez az ellenség nem tudna adni kárpótlást a király veszteségért. Mi volt erre Ahasvérusnak a reakciója? És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynénak, ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedni? Na, ezt kellett megvárni. Ezt a pillanatot kellett megvárni. Hogy a király föltegye a kérdést, hogy ezt a gonoszságot, ezt a népirtó rendelkezést, ami persze ő írt alá. Ő adott felhatalmazást Hámánnak, hogy ezt végrehajthatja. Na, de ki az? Ki az, akit a szíve erre vitt, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedni? És figyeljük meg, és azért mondtam, hogy ez a hetedik fejezet az egész történetünk csúcspontja, még az utolsó mondatnál is elkövetett volna hibát Eszter. Mert hogyha most Eszter ugye a királynak ezen a törölmetszett kérdésén felbuzdulva azt mondaná, hogy hát kedves férjem, hát tudod ki, hát itt ül. Akkor is hibát követett volna el, és nem biztos, hogy a férje a feleségének adott volna igazat, de Eszter nem ezt mondta. Én az egész Eszter könyvéből a 7. fejezet 6. versét tartom a leginkább csodálatos versnek, mert Eszter erre a kérdésre így válaszol. Ugye ezt azért tartom csodálatosnak, mert hogyha valaki nekünk azt mondja, hogy na tehát akkor mondd meg már, hát azt teszem, amit akarsz tenni, de mondd meg már, hogy ki az a gonosz ember, aki ezt is. Sokszor mi, amikor más emberek ennyire kedvesek, ennyire előzékenyek, ennyire készségesek, sokszor ott rontjuk el a dolgot. És túl gyorsan mondunk meg valamit. Túl gyorsan mondunk meg valamit. Ezért mindannyiunk számára legyen Eszter utolsó mondata csodálatos tanúság, és mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz. És miért mondja ezt a három dolgot? Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz. Miért mondja ezt a három dolgot? Azért, mert a királyt meg akarja erősíteni, hogy királyt te ezt ellenségnek tartod? A te ellenséged is, aki ilyenre betemedik? A te ellenséged is? A gyűlölő, ez egy különleges gyűlölet, amit ez a valaki forral. Ez egy óriási gonoszság. Tehát azt mondja, hogy király, most tudod, hogy miről beszélsz? Szerinted ez egy elvetendő, gonosz cselekedet? Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz? Hámán. Most mondja ki a nevét. Ha előbb kimondta volna a nevét, én továbbra is azt mondom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy a király neki adott volna igazat. Minden embernek magának kell rádöbbennie az igazságra, a másik embernek, egy hívő embernek is, mint Eszternek az a feladata, hogyha rádöbben a itt jelen esetben a férje az igazság, ezt megerősítse, és azt mondja, hogy akkor te is akkor ezt elítéled. Ha te is ezt elítéled, akkor megmondom, hogy kiről van szó. Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Miért ment a palota kertbe? Nagyon egyszerű, nagyon rövid a történet, de annyira igaz, mert hogyha valakit lóvá tesznek, valakit becsapnak, valakit óránál fogva vezetnek, és hirtelen most rádöbben, hogy ezt vele ezt képes volt valaki megcsinálni, olyan égtelen haragra gerjedt a király, hogy ezt a haragot máshogy nem tudta levezetni, mint kiment sétálni. Valamikor az emberek dühösek, haragosak, szét tudnának vetni mindent a környezet, törni, zúzni tudnának, hát ezt nem akarta ott a király, hogy ott az asztalról mondjuk mindent lesöpörjön, hogy ja, hogy most döbbenek a tudomására annak, hogy velem egy alattvalóm ezt tette, beférkőzött a kegyeimbe, és el tudta velem érni azt, mint egy kisgyerekkel elérnek. Zárójelben mondom, hogy azért az országok vezetői mind a mai napig nagyon nehéz helyzetben vannak, mert annyi kegyenc veszi őket körül. Annyi talpnyaló veszi őket körül. Én hallottam, megnevezés nélkül mondom, az utóbbi két évtized magyar vezetőiről is, de már az újságokban is megjelent, hogy csak az a sisere had, ami körülvette volna őket, azt tudott volna még értelmeset mondani a káromkodásaikon kívül. Sokszor a tanácsadók, akiket körülveszik magukat, ma is emberek, régen. A Bibliában is nem ez az egyedüli történet, például elmondja a Biblia, Salamon egyik fiáról, Roboám királyról, hogy fiatal tanácsadókkal vette körül magát, és ugye milyenek a fiatalok, akiknek még azért nincs tapasztalatuk, meg az ország vezetésében nincs gyakorlatuk. Meghal Salamon, aki eléggé már az élete utolsó éveiben tönkretette az országot, magas adókat vetett ki például, és mentek az emberek a Salamon fiához, Roboámhoz, hogy hát könnyítse az adókat, hogy engedjen az adókból. És Robám odafordul a fiatal tanácsadóihoz, hogy mit javasoltok, azok meg azt mondják, hogy dehogy engedd el az adót, dehogy könnyebbítsd az adót, annál inkább súlyosbítsd, még tegyél adóterheket az embereknek. És erre ugye Robámnak mi imponál, ugye ezek a fiatal pökhendi tanácsadók, és olyan szavakkal küldi el ezt a küldöttséget, hogy ha az apám adói azok a, nem tudom én, az ujjához voltak hasonlók, az én adóim a derékhoz hasonlók, hogy ha az apám így, akkor én meg még amúgy súlyosbítom a terheiteket, szóval még provokálja is őket, még olajat önt a tűzre, Tehát félelmetes ezeknek a tanácsadóknak a szerepe, és itt el kell mondjuk, hogy Xerxész király egyszerűen martalékává vált egy ilyen tanácsadójának, Hámának, aki behízelekte magát a kegyeibe, csak azért, hogy a zsidók vagyonára rátehesse a kezét, és most a királyné leplezi le. És amikor látja, hogy most őt tényleg bolondként vezették, és irattak alá dolgokat, és stb., most tehát, hogy máshogy nem tud magán erőt venni, hát kimegy, a király felkelt haragjában a borívástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénak, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borívás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Tehát Hámán letérdelt Eszter előtt, hogy hát esdje a kegyelmet, hogy valamivel járjon közbe a királynál, akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban. A királynak akkor az elméje elborult, teljesen félremagyarázta a jelenetet. Ő nem azt látta, hogy a Hámán könyörög az életért, hanem azt hitte, hogy a feleségével akar erőszakoskodni. Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. Érdekes egyébként, hogy Eszter könyvét sokan támadták, bírálták, hogy ez sokkal későbbi könyv, mint amikor játszódik, de hát olyan egyszerűen ír le olyan dolgokat, amiket évszázadokkal később már senki nem tudott volna leírni, sem nem értett volna. Például, hogy kinyújtani a jogart, hát ez egy perzsa szokás volt. Befedni az arcot, ez is egy perzsa szokás volt, hogyha befették valakinek az arcát, ez annyit jelentett, hogy véged van. Tehát a szemfedőt már eléje tették. Tehát, hogy számíthatsz arra, hogy záros időn belül kivégeznek. És Hámán arcát befették, és mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, már mint a bitófa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas, tehát 50 könyök, az körülbelül egy olyan 22-23 méter magas. Eléggé megadta a módját, itt mennyi egy májusfa csepregen, nem hiszem, hogy ilyen magas lenne. Nagyon ott akarta fönt az egész város szeme láttára fellógatni az ellenségét, és ennek híre ment egy éjszaka leforgása alatt. Azt mondja, hogy hát ezt készítette Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas, és mondta a király, akasszátok őt magát rá. Tehát amit ő Márdókeusnak átsoltatott, arra azon az életét ő fejezte be. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készítetett Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Nem tudom, hogy a történet érthető-e. A cselekmény érthető-e. A cselekmény nagyon fordulatos, de a cselekmény fordulatosságából is kitűnik, hogy Eszter könyve miért került bele a Bibliába. Eszter könyve azért került bele a Bibliába, mert rendkívüli könyv, ami arról szól, hogyha kivárjuk Isten segítségét, ha együtt élünk Istennel, ha böjtelés imával Isten felügyelete alá helyezzük az életünket, ha nem bétjük el a dolgokat, ha inkább várunk, mint hogy valamit elrontsunk, a várakozáshoz azért nagy erő kell, akkor Isten az életben, és nem szabad visszariadnunk a szótól, tökéletes dolgokat tud az emberekkel megcselekedni. Azt tudnám elmondani, hogy a Bibliában kevés tökéletes történet van. Mert az emberek itt hibáztak, ott hibáztak, Jónás nem akart elmenni Nínivébe, utána, amikor sikerült a prédikáció, megint visszaesett az önmaga sajnálatába. Péter apostol nagyon szerette volna Jézust követni, de aztán végül is elhárulta. Szóval annyi minden rosszat mond, ami gyengeségeink folytán rólunk a Biblia, igazán nem titkolja el az ember esendőségét és szánalomra méltóságát. A Bibliában nagyon kevés olyan könyv van, amire azt tudjuk mondani, hogy ha az ember együttműködik az Isten, akkor tökéletes életet, vagy egy tökéletes életszakaszt is mondhat magáénak. Ilyen könyv az Eszter könyve, és ilyen könyvvel fogjuk befejezni a sorozatunkat egy hónap múlva, ilyen könyv a Nehémiás könyve is. Ha valaki sikertörténetet akar olvasni, ugye sokszor mondják a mai világban, főleg pszichológusok, hogy az embereknek azért kell a siker, mert a siker az egy visszajelzés, az egy erőt ad, hogy az ember aztán mennél többet tudjon tenni, és mennél jobban előre tudjon haladni. Igen, az embernek valóban jól esik a siker, de nem mindegy, hogy az milyen siker. Ha az Isten segít bennünket sikerhez, az egy tökéletes győzelem. Én nem is sikernek mondanám, győzelemnek mondanám. Tökéletes győzelemnek. Eszter legyőzte önmagát, legyőzte a félelmét, legyőzte a tanácstalanságát, legyőzte a körülményeknek az erejét, legyőzte azt is, hogy a második vacsorán talán túl hirtelen is mondhatott volna, de legyőzte azt is, hogy ne emberileg tegyem a jót. Várjam meg, ahogy a lélek ihlet, ahogy a lélek előkészít, és igazán jót az az ember tesz, aki mindig tekintettel van a másik emberre. Olyan sok embertől szoktuk azt hallani, hogy hát ő jót gondolt erről, jót akar tenni, de amikor úgy megkérdezzük, hogy hát meggondoltad, hogy azzal a jót tevéssel te a másik ember helyében lettél volna, szívesen fogadtad volna? És érdekes, hogy az emberek erre nem gondolnak. Ezért szoktam idézni Kemény Zsigmond magyar regényíró nagy mondását, amit érdemes megjegyezni, ami úgy szól, hogy nincs rosszabb, mint a tapintatlan jóság. Nincs rosszabb, mint a tapintatlan jóság. Mert sokszor az emberek jót akarnak, nagyon jót akarnak, a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve, hogy mondja a mondás is, és a legnagyobb jót akarásnak nyögés a vége. Ezért kell nekünk megtanulni azt, hogy mit jelent Istennel együtt élni, mit jelent az Istennel szövetségben élni, mit jelent az életben a bőjt és az ima, és mit jelent az a nagy ige a Jeremiás síralmai 3. fejezetében, amit érdemes megőriznünk, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Tehát jó várni, mi például már nem így mondanánk, mert az emberi természet az nem szeret várakozni. De ezek a hit szavai, a hit ezt mondja, jó várni, megadással lenni, tehát valakinek átadni a vezető szerepet. Valakire ráhagyatkozni, valakire rábízni az életünket, és amit ő megmutat az életünkben, tényleg csak a feldobott labdákat üssük le. Nem nekünk kell a labdákat feldobni. A labdákat feldobják, amikor ez megtörténik, akkor üssük le. Jó várni és megadással lenni, és akkor mindannyian átéljük az Isten szabadítását. Ami nem emberi szabadítás lesz, nem mi fogjuk a gordiuszi csomót egy suhintással elvágni, hanem ami után aztán mindenki attól fog koldulni, hanem jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Remélem, hogy sokan elolvassák majd Eszter könyvét, ezért a történetet be is fejezném néhány szóval, mert a történet befejezésének is van egy érdekes mellékzöngéje. Tudnék, a perzsáknál volt egy következő szokás és törvény is, nem csak az, hogy hivatlanul nem lehetett belépni a palotába, a trónterembe, vagy nem csak az, hogy valakinek az arcát, ha lefették, az már a halál fogja volt, hanem a perzsáknak volt egy másik szokásuk is. Tudni, kiadott törvényt nem lehetett megváltoztatni. Tehát a perzsák azok nem olyanok voltak, mint mi magyarok, akik az utóbbi években, évtizedekben főleg annyi törvényt vagy törvényerő rendeletet hoztunk, hogy abban már az adószakértők is belerendültek, mert már ők se tudták, hogy hányadán állnak. Perzsáknál ilyen nem volt. Ha perzsák kiadtak egy törvényt, kiadtak a második hónapban egy törvényt, hogy a 12. hónapban a zsidókra rá lehet támadni, és meg lehet őket ölni, akkor ezt a törvényt nem lehetett visszavonni. Tehát a perzsák úgy gondolkoztak, hogy ha az államhatalom lejáratja magát azzal, hogy egyszer ezt mondja, másszor azt mondja, akkor jobb lenne, hogyha az államhatalom ne is létezzen, akkor az államhatalom maga gerjeszt anarhiát. Az államhatalom meg nem azért van, hogy anarhiát gerjesszen, hanem azért, hogy kézben tartsa a dolgokat. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ha kiadtak egy törvényt, és nem lehet visszavonni, akkor mit lehet csinálni? Erről szól a befejezésünk, hogy kiadtak egy másik törvényt, és a másik törvény felhatalmazta a zsidókat arra, hogy védekezhettek. Beleértve a védekezésnek azt a módját is, hogyha az én életemre támad valaki, és én védekezem, óhatatlanul megölhetem a másik embert. Mert ugye, ha tőlem csak el akar valaki lopni valamit, akkor semmilyen törvény, se a lelkiismeret, se egy állam törvénye nem hatalmaz fel arra, hogy valaki el akar tőlem valamit lopni, akkor üssem le és öljem meg. De hogyha valaki az életemre tör, akkor ott a támadással egyenértékű védekezésben az is benne van, hogy meg is ölhetem. Nem akarom, de hogyha ő sokat erősködik, akkor meg is ölhetem. Ennek ellenére, hogy ezt a törvényt kiadták, sokan vették a bátorságot a perzsa birodalomban, hogy mégis rátámadjanak a zsidókra. Ugye ez vérszemet adott az embereknek, mert megölni egy embert és rátenni az egész vagyonára a pénzemet, nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy például a középkorban, amikor voltak ezek a zsidó üldözések, úgynevezett pogromok, például Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Itáliában, volt, amikor olyan törvényeket hoztak, hogy a zsidóknak 48 órán belül 30 ezer zsidónak el kellett hagyni egy helyet. Ha nem hagyják el, akkor vége van az életüknek is. Amit tudnak, vigyenek, a többit beseperték az illető vezetők a kincstárukba. Azonban kiadták a másik törvényt is, és Eszter könyvében azt olvashatjuk, hogy amikor eljött az a bizonyos nap, akkor 75 ezer ember lelte halálát. Mindenkit megnyugtatok, hogy ez egy nagyon tanulságos Biblia fordítás tévesztés. Nem 75 ezer ember, az is sok, amit most mondok, 1075. De egy rossz fordítás, a 1075-öt 75 ezernek fordították, ennek egy nagyon érdekes háttere van, hogy erre miért kerülhetett sor, ebbe most nem mennék bele. Az 1075 is sok, de mégse 75 ezer. Ez annyit is bizonyít, hogy nagyon vigyázni kell egy államnak, hogy milyen rendeleteket és törvényeket ad ki. Mert ha hoz egy másik törvényt, azzal ugyan helyzetbe hozhatja a gyengébb felet, vagy a kárvallás előtt álló felet, tehát a zsidókat, de nem jó azért ez a megoldás, mert ott, ahol az emberek pénzt szimatolnak, ott mindenre képesek. Még akkor is, ha ismerik a másik törvényt, hogy ők védekezhetnek. Na most, amikor ez lezajlódott, a zsidók, hogy megmenekültek, hálából azt tették, hogy süteményeket sütöttek, és mindenki a szomszédját megajándékozta, és mindenki vitte a szomszédjának, tehát minden szomszédnak tulajdonképpen körbeajándékozták egymást, és ettől a pillanattól fogva vezették be a Púrim ünnepét. Az ünnepnek a leírását olvashatjuk, ez nem Istentől elrendelt ünnep volt, ez egy ilyen nemzeti ünnep volt, tulajdonképpen a szabadulás ünnepe, mit mondjak, mint nálunk régen volt az április 4-e. De hát azt most már elfelejtették, de a zsidók azért nem felejtették el a Púrim ünnepet, és még most is az ortodox zsidók közül sokan ezt megünneplik, mert itt bizony a halál torkából szabadultak. Hogyan? Nem úgy, hogy Isten lenyúlt a mennyből, nem úgy, hogy csoda történt, hanem ezért nagy könyv Eszter könyve, egy ember, és ez az ember még tetejében asszony volt, tehát nő volt. A másik könyvünkben, Nehémiásnál, úgy egy férfi lesz majd a főszereplő, tehát azért is kedves ez a könyv, mert egy ember által Isten el tudta végezni azt a csodát, amely csodára sokszor az emberek úgy várnak, mai nappal bezárólag is, hogy jaj, majd az Isten, ha majd az Isten csodát tesz, vagy majd, ha az Isten lenyúl az égből. Isten nagyon sok csodát kész tenni az életünkben, ha van hozzá egy ember. Ha van hozzá egy ember. Tehát Isten csodáit ne csak úgy várjuk, hogy megnyílik az ég, vagy ketté válik a Vöröstenger, ezek is Isten csodái voltak, de Istennek a legnagyobb csodája, és ezért ajánlom ezt a hétről hétre áttanulmányozandó könyvet, amelyben a legnagyobb csodáról beszélünk most ebben a negyedében. A legnagyobb csoda, amire Isten képes, hogy az emberi személyiségünket át tudja alakítani, és önző emberből önzetlen, odafigyelő, tetrekész, segítséget nyújtó, tehát a negatív jellemű ember pozitív jellemű emberét tudja válaszolni. Ennél nagyobb csoda nincs. És ezért becsüljük meg nagyon Eszter könyvét, ezért a Biblia 66 könyve között ezért van helye, mert megmutatja nekünk azt, hogy ha egy ember által ennyi minden elérhető, akkor ez legyen az utolsó gondolatunk, hogy akkor miért ne lehetnénk mi is az az egy ember? Miért ne történhetne a mi életünkben is sok nemes, szép, fölemelő dolog, ha egy ember által az Isten erre képes? Istennek nincs szüksége hadseregekre. Nincs szükséged nagy tömegekre sem. Istennek mindig az egyes, de a szívüket neki átadott emberekre van szükségük. És Eszter könyvét úgy gondoljuk újra és újra végig, hogy honnan indult ki ez az egész folyamat, hogy Eszter megalázta magát, nem emberileg fogott hozzá a dolgokhoz, hanem böjtöt és imát hirdetett, és a háromnapi böjtben ilyen erők szabadultak fel mindenki számára. Eszter semmit nem rontott el. Ezt úgy kimondani is olyan fantasztikus dolog, hogy egy ember semmit nem ront el. Igen, hogyha a Szentlélek felügyelet alatt van az ember, ha az Isten vezetése alatt van az ember, mivel Isten tökéletes, akkor igen, elérhető emberi életben, az emberi világban is ez, hogy semmit nem rontott el, és ennek látjuk így a lépcsőfokait Eszter könyvében. Eszter könyvéből egyébként még számtalan dolgot ki lehetne emelni. Én a döntő csapáson szerettem volna végigvezetni a figyelmünket, de természetesen az előadás végén, ahogy tenni szoktuk, megbeszélést is folytatunk. Eszter könyvében még nagyon sok minden dolog van, amit én nem is érintettem. Az első két fejezetet szándékkal nem is érintettem. Hogy vált el a király az előző feleségétől, meg miért vált el, meg mi volt ez az újabb megházasodás, egy teljesen figyelmen kívül hagytam. És a könyvnek a végén is bizonyos dolgokat elhagytam. Én csak azt akartam megmutatni, hogy ebben a világban létezik tökéletesség, és tökéletesség mindig az egyes ember életében létezik, aki a szívét az Istennek átadja. Isten ilyen magasságokra tudja emelni. Ezért talán stílszerű, hogy ezt a szép történetet, hogy egy kicsit még tudjunk rajta gondolkozni, ismét egy zenei keretbe illesszük bele.
Fénynékünk Krisztusunk lény.
hát köszönjük szépen a részvételt, és kint a könyvek és a CD-k között körbe lehet nézni. És ha valaki kéri, mondom, ebből egy példány van ebből a Eszterből.